Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a vasárnapon, az igehirdetés, az Isten tisztelet közvetítésén. Szeretettel várok mindenkit, hogy énekeljen velünk együtt, figyeljünk oda az igére, és imádkozzunk. Az első énekünk háromszoros nehézséget is mutat. Az egyik, hogy nincsen saját dallama. A másik, hogy az énekeskönyvbe elírták a dallamot, és erre is érdemes figyelni. Ez a 198. dicséret lesz, és még hozzá tartozik a nehézségek közé az, hogy miközben a 198. dicséretet énekeljük, nem a legismertebb dicséret Csillaghegyen, próbáljuk meg együtt, nem a 395., ahogy az énekeskönyvben van, hanem a 391. dicséretnek a dallamára kell énekelnünk. A zsinat énekli, egy zsinati ülésen vették fel ezt az éneket, és nincs hozzá orgona kíséret, figyeljünk rá. Ti keresztjének dicsérjétek Istent, minden versével énekeljük el. Református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 17. úrnapjára eső kérdésfeleletet hallgassuk meg. A kérdés még mindig a feltámadásról szól. 45. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami boldog feltámadásunk záloga. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Egy kicsit hosszabb szakaszt fogok most olvasni. Az Efézusi levél 5. fejezetéből az első 20 verset. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, amiért van kegyelem, amiért te meg tudsz bennünket most is szólítani, és ma is hangzik a te igéd. Köszönjük, hogy szent lelked által ennek a régi levélnek, egy általunk ismeretlen gyülekezetnek írt levélnek az üzenetét is olyan üzenetté tudott formálni számunkra, amely most szólít meg, és amely a mostani helyzetünkben ad útmutatást. Urunk, köszönjük, hogy értjük és szeretjük a te igédet. Köszönjük, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy rád figyeljünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, hanem te vagy a mi pásztorunk, Úr Jézus. Te vagy az, aki ránk találtál, amikor elveszettek voltunk. Te vagy az, aki utánunk jössz, ha elkóborulunk. Te vagy az, aki meg akarsz bennünket tartani. Köszönjük, hogy úgy ismertünk meg téged, mint kegyelmes Istent. Mint aki a szeretetével aláhajolt, és aki eljött értünk is, hogy megragadjon bennünket ezzel a szeretettel. Mint aki nem ítélettel, hanem kegyelemmel és megbocsátással jöttél közénk. Urunk, köszönjük neked, hogy így élhetjük a mi mindennapjainkat, és így adhatunk hálát naponként az örömökért és az áldásokért, amellyel elhalmozol bennünket. Köszönjük neked, hogy mindaz, ami olyan természetes nekünk, az is a te kezedből jön. Olyan természetes nekünk, hogy eszünk, hogy ruházkodunk, hogy lakunk valahol, hogy mindez megvan. Neked köszönjük meg, Urunk, megengedted, hogy így élhetünk. Megvalljuk előtted azt is, hogy nehéz időkben jövünk hozzád. Sok bennünk a félelem és az aggodalom a holnapot illetően. Megvalljuk előtted, hogy szükségünk van bátorításodra és biztatásodra. De olyan jó, hogy van miért hálát adni is. Köszönjük, hogy szereteteddel őriztél meg bennünket. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédben, és szent lelked által szólíts is meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Készüljünk Isten igéjére, és Isten igéjének a hirdetésére énekléssel. Most egy kicsit ismertebb éneket énekelnénk, a 450. dicséretet, a 450. dicséretnek minden versét, a 450. dicséret első verse így kezdődik, drága dolog az Úristent dicsérni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő akaratát hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most újra olvasom, Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az 5. részből a 15. és a 16. verseket. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Ma nagy divatja van annak, hogy valaki elmegy, és tanácsot kér arra nézve, hogy hogyan élje az életét. Életvezetési tanácsadók egész sora kínálja ezt a szolgáltatást, hogy segítsen abban, hogy hogyan rendezzük be a mindennapjainkat, hogyan intézzük úgy az emberi kapcsolatainkat, akár a párkapcsolatot is, hogy az valami módon örömünkre legyen, vagy úgy alakuljon, ahogyan mi szeretnénk, és egészen hétköznapi dolgokban is hogyan rendezzük át úgy az életünket, hogy az hatékonyabb és működő képesebb legyen. Nem egyszerűen általánosságban lehet csak ilyet találni, hanem vannak részterületek is, Vannak, akik a párkapcsolatok szakértői, vannak, akik azokat támogatják, akik vezető beosztásban vannak, hogy meg tudjanak birkózni ezzel a nagyobb terheléssel. És hát vannak olyanok, akik az élet egyes más területein akarnak segítségünkre lenni. Nem akarok ezzel kapcsolatban semmi rosszat mondani, bizonyára van ennek valamiféle oka, hogy ez így alakult, és hogy szükség van erre. Sőt, hát az igazság az, hogy ilyen jellegű praktikus tanácsokat a Bibliában is találunk, a Példabeszédek könyve is erről szól. Azért itt, ha már a Példabeszédek könyvét említettem, akkor arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy ezek a tanácsok milyen megfontolásból érkeznek. Például ott van a házassági tanácsadás. Az a tapasztalatom, vagy azt láttam, amikor utána olvastam, hogy sokszor nem abban akarnak segíteni, hogy helyre álljon, megmaradjon egy kapcsolat, egy házasság, amiről ugye azt fogadjuk az urasztal előtt mi reformátusok, hogy kitartóak és hűségesek leszünk életünk végéig, hanem sokszor csupán a békés távozásban és szétválásban akarnak segíteni. Nem mindegy, hogy milyen az az alapelgondolás, ami alapján nekünk tanácsokat adnak az élet minden területén. Nem mindegy, hogy honnan fakad, mi van mögötte. A Példabeszédek könyvében egyértelmű, hogy mi van mögötte. Hogyha fellapozzuk, akkor látjuk, hogy a 9. részben azt olvassuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Tehát érdemes ezeket a dolgokat mindenképpen mérlegre tenni. Érdekes, hogy korábban talán ilyen formájában nem létezett ez a tanácsadás, talán nem volt rá szükség. Akkor, amikor megvan az embereknek az az útmutatása, megvan az a hagyománya, megvan az a fajta magatartás forma, amit lát az előttük járótól, megvan az az értékrend, amelyben élünk, amelyet a szüleink után öröklünk és követünk, megvan az, hogy mit, hogyan és miért teszünk, hogyha ez jól megvan alapozva, akkor régen erre nem volt igazán szükség. Persze a segítség, a lelki segítség és a támogatás akkor is valóság volt és szükséges volt. Azt gondolom, és azért mondtam el mindezeket, mert nekünk elsősorban Isten igéjére kell ebben a tekintetben is figyelni. Isten igéjére kell figyelni, amely útmutatást akar nekünk adni. Isten igéje életvezetési tanácsot is akar nekünk adni, hogyha komolyan vesszük. Hogyha tovább megyünk, akkor látjuk egyrészt, hogy a felolvasott ige után az igazi ünneplésről van szó, hogy az hogyan történjen, sőt utána a házastársak kapcsolatáról, a szülők és a gyermekek kapcsolatáról, a szolgák és az uraknak a helyzetéről is szó van, egy életvezetési tanácsadás keresztjén szemmel. És nem egyszerűen csak egy tanácsadás, hanem az Isten igéjének az útmutatása van előttünk ebben a tekintetben. Azt olvastuk, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, és akkor itt rögtön lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, ez a vallás, hogy egy csomó szabály van, ezt nem szabad, azt nem szabad, ezeket a dolgokat be kell tartani, túl sok itt a szabály. Nagyon fontos úgy tekinteni erre az igére, hogy lássuk a helyét. Nem azzal kezdődik az evangélium, hogy szabályokat sorolunk fel, sőt, azzal kezdődik, hogy Isten felszabadít bennünket a bűnnek a rabságából. Nem a szabályok meghozatalával, hanem a kegyelemmel kezdődik az evangélium. Jézus ezt hirdeti meg, hogy térjünk meg, változzunk meg, legyünk az ő követői, és úgy éljünk, ahogyan Isten eredetileg is tervezte, ahogyan eredetileg is nekünk akarta adni az életet. Azonban nem csak ez a helyzete van a keresztény embernek. Akkor, amikor Isten megszólítja, elhívja, akkor nem szabályokat akar a nyakunkba rakni, hanem az örömet akarja nekünk adni. Utána azonban, bocsássuk előre, van útmutatása és van vezetése a keresztény ember életére nézve. Igen, nem a szabályokról szól, és néha egy kicsit mi is ebbe a hibába esünk, hogy elkezdjük a másikon a szabályokat számon kérni, ahelyett, hogy imádkoznánk érte előtte. Hogy ítélkezni kezdünk, nem csak egymáson, hanem ezen a világon is. Ítélkezni kezdünk azok fölött, akik nem a mi szabályaink szerint élnek, akik nem követik a Bibliának az útmutatását, és talán le is írjuk őket. És megfeledkezünk arról, hogy ez ránk is igaz volt, hogy mi is úgy jutottunk az Isten kegyelmének a közelébe, hogy ő volt az, aki megszólított bennünket. Azt olvastuk, hogy egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Azért, mert mi megismertük Istennek a szeretetét, mert mi tudjuk, hogy van kegyelem, és elfogadtuk azt, nem azt jelenti, hogy másokat lenézhetünk, hanem hogyha világosság fiai vagyunk, az a dolgunk, hogy világítsunk. Világítsunk az Istennek való engedelmességgel, a neki való hűséggel, a róla való bizonyságtétellel, világítsunk mások számára is, hogy ők is megismerjék az Urat. Tehát nem a szabályok azok, amik az evangéliumot jelentik. Nem arról van szó, hogy mások fölött ítéletet mondjunk, nem erre hívott el az Úr, hanem arra, hogy a kegyelemről beszéljünk. Nem mindegy, hogy meglátjuk-e, milyen helyzetben hangzik el ez a tanítás Pál apostoltól. Egy gyülekezethez írja, az efézusi gyülekezethez. Egy kis-ázsiai gyülekezetnek írja ezt a levelet, ahol jelen vannak olyanok, akik egykor zsidók voltak, és olyanok is, akik egykor nem. Egy gyülekezet, amely minden tekintetben első generációs keresztjénekből áll. Olyanokból, akik korábban nem a szüleiktől tanulták meg azt, hogy hogyan kell Isten gyermekeként élni, nem látták azt, hogy mit jelent ennek a jósága, és mit jelent ennek a szeretete. Ma is nagyon sok ember van ebben a világban, akinek nincsen igazán kapcsolata az Isten népével, nem tud semmit. Sokan kerültek városba az elmúlt évtizedek alatt, és akiknek volt is kapcsolatuk a vidéki keresztény közösségekkel, az akkori viszonyok között, ez sokaknak megszakadt. Mert ahová kerültek, ott egy másik ideológia volt a munkahelyen, egy másfajta rendszer volt, és hogyha nem találkoztak olyan hívő keresztényekkel, akik segítettek nekik abban, hogy oda találjanak egy gyülekezethez, akkor azok nemzedékről nemzedékre kallódtak el, és kerültek távol az Isten népétől, és közben egy olyan tapasztalattal, egy olyan áltanítással is találkoztak, hogy abban az időben olyanokat tanítottak, amelyek nem voltak valóságosak az Isten népéről és az egyházról, keresztényellenes, egyházellenes propagandára nevelték a gyermekeket és nevelték az embereket. Sokan ezért ellenségesek, nem ismernek bennünket. De nem az a dolgunk, hogy felettük párcát törjünk, hanem az, hogy tanítsunk és hívjuk őket Isten kegyelmébe. Olyan türelemmel, amilyen türelemmel hív bennünket is, és hívott bennünket is az Isten. Tehát a helyzete az a gyülekezetnek, hogy ők már ismerik az Urat. Egy útvonalat jár végig a keresztény ember, és az útvonal azzal kezdődik, hogy felismerjük a bűneinket. Felismerjük, hogy Isten előtt elveszettek vagyunk. Meglátjuk azt, hogy Istennek mi a kegyelme, hogy milyen hatalmas módon teremtette ezt a világot, és hogy milyennek akar bennünket látni, és meglátjuk, hogy nem ilyenek vagyunk. Meglátjuk, hogy nem szeretjük úgy Istent, mint ahogyan ő szeret bennünket, és nem szeretjük úgy az embertársainkat, mint ahogyan szeretni kellene őket. Meglátjuk, hogy hibáink vannak, bűneink vannak. Meglátjuk, hogy nem csak azok a bűnösök, akikre a törvény lesújt, hogyha felfedezik az ő bűneiket, hanem Isten előtt nem tudunk elmenekülni a bűneink büntetése előtt. De a keresztény embernek nem csak ez a felfedezése van. Éppen az a felfedezése, hogy a bűnnek a terhe nem nyomja agyon. Bizony sokan vannak olyanok, akiket a bűnnek a terhe agyon nyom, és nem tudnak tőle szabadulni. Akik életük végéig terhelve vannak a bűneikkel, mert félnek, és valahol tudják, hogy amit elkövettek, amit tettek, az nem maradhat büntetés nélkül. Mert hogy az ember sok mindent tesz ebben a világban, és azt gondolja, hogy minden titokban marad, azt gondolja, hogy mások nem tudnak róla, talán saját magával is elhiteti, hogy amit tett, az igazából helyes, és nem kell ilyen apróságokkal foglalkozni, de azért van lelkiismeretünk, azért működik az is, és vajon hányan vannak olyanok, akik be nem ismerve, de ennek a terhe alatt roskadoznak. Sőt, bizonyára sokan, amikor szembe kell nézni a mulandósággal, és azzal, hogy mindenkinek távoznia kell ebből a világból, sokakra ránehezedik ez a teher, a bűnnek a terhe. De a keresztény embernek nem ez az a pillanat, ahol meg kell állni, hiszen a bűneinket is leginkább abból ismerjük fel, hogy meglátjuk Isten hogyan szabadított meg bennünket. Az üzenet az, hogy Isten szeret minket, és Krisztust áldozta fel helyettünk, Krisztus szenvedett helyettünk. Vagyis van szabadítás. És azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény ember ebben az állapotban van, hogy meghallotta és megértette. Van szabadítás. Megértette, hogy Isten megbocsátott nekünk Jézus Krisztusban. Talán erről sokan a konfirmációkor vallást is tettek. Vallást is teszünk erről az apostoli hitvallásban minden úrvacsorai alkalommal. Vallást teszünk erről, és bizonyságát adjuk annak, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, és örvendezünk ennek. Egyébként, ahogy említettem, hogy mennyire vagyunk bűnösök, pont akkor jövünk rá, amikor ezt megismerjük, amikor ezt megértjük. Innentől kezdve látszik meg az embernek igazából a bűnössége. Személyes tapasztalatom az, én jártam gyerekisten tiszteletre, konfirmációra, hittanórákra, abban az időben, amikor ez nem volt általános, ez nem érdem, hanem kegyelem, de mégis úgy gondoltam, az volt a véleményem a bűnről, hogy hát igen, vannak olyan emberek, akik nagyon bűnösök, de az nem én vagyok. Vannak olyan emberek, akik hát istentelen módon élnek, de az nem én vagyok. Hibáim, kicsik vannak. De alapvetően én egy jó ember vagyok. Nyilván azt a néhány dolgot jó, hogy az Úristen Jézus Krisztusban megbocsátotta, de azért az nem volt olyan sok. Valószínűleg Jézusnak nem mondtam ki, de azért valahogy úgy éreztem, hogy Jézusnak nem is azért kellett eljönni, mert én olyan bűnös voltam, hanem, és akkor tudtam mondani, hát ott van, hát az biztos miatta, meg mások. De hogyha már eljött, akkor ugye engem is elintézett. És azt gondolom, sokan gondolkodnak ma is így, hogy hát azért az Úr Jézus eljött, persze meg jó, de hát nem is vagyunk mi azért olyan nagyon bűnösök. Meg igazából mi úgy rendes emberek vagyunk. És megnyugtatjuk magunkat akkor, amikor mégsem. Akkor úgy teszünk, hogy hát ez egy apróság, ez biztos elnézi nekünk az Isten, hiszen vannak sokkal rosszabbak, bűnösebbek, akik milyen megáltalkodottak. Egyszer valaki meg is fogalmazta nekem, hogy hát ő sokkal jobb ember, mint a többiek. És hogy hát látja, hogy még azok is, akik templomba járnak, milyen rosszak. De bezzeg ő nem bűnös. Neki nincsenek bűnei, minek járjon templomba. Ebben egyébként teljesen igaza volt, ha nincsenek bűnei, felesleges templomba járni. Csak sajnos az a probléma, hogy nem azt jelenti, hogy nincsenek bűnei, hanem azt, hogy nem ismerte fel, hogy vannak. Szóval sokan ebben az állapotban vagyunk, és én is megjártam ezt az utat. Persze, hibák, apróságok, de vannak bűnösebbek is. És akkor, amikor elfogadtam, hogy az Úr Jézus Krisztus értem is meghalt, amikor felfogtam, hogy mindaz, ami történt, milyen nagy dolog, hogy az a szenvedés, az az odaszánás, az miattam is van, akkor hirtelen elkezdtem átértékelni a saját bűneimet. Egyrészt rájöttem arra, hogy nem csak azok a bűnök vannak, amikről én korábban azt gondoltam, hogy apró hibák, hanem egészen más kérdések is. És rájöttem arra, hogy önmagamat túlértékeltem. Úgy gondoltam, hogy valaki vagyok, vagy több vagyok, mint más, mert kevésbé vagyok bűnös másnál, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem. Egyáltalán nem. Nagyon is kellett, hogy az Úr Jézus Krisztus értem is meghaljon. Akkor ismertem fel igazán a bűneimet, amikor megláttam a kegyelemnek a nagyságát. Azt hiszem, így vagyunk mindannyian. De tudunk-e tovább is lépni? Vagy megmaradunk ebben az állapotban? Tudunk-e tovább is lépni? Nem csak felfedezni, felismerni a bűneink valódiságát és az Istenre való rászorultságunkat a megváltás tekintetében. Felismerni azt, hogy az Úr Jézus értünk meghalt, és hogy örök életet, üdvösséget ajándékozott nekünk. De tudunk is tovább lépni. A tovább lépés pedig azt jelenti, hogy hálás életet élni neki. Úgy is hívják ezt, hogy háládatosság, úgy is hívják ezt, hogy megszentelődés, hogy egyre inkább Istennek az akaratát akarjuk követni az életünkben. Az előző igében arról volt szó, hogy ráépültünk az elődeinkre minden tekintetben, de ott talán nem sikerült eléggé kihangsúlyozni azt az előző vasárnap, hogy ez a ráépülés, ez nem csak ráépülést jelent, hanem továbbépülést is kell, hogy jelentsen. Nem állhatunk meg ebben a helyzetben, hanem tovább kellene lépnünk. És sok tekintetben nem könnyű a helyzetünk. Nem könnyű a helyzetünk, mert talán pont a külsőségeket lebecsültük. Nem könnyű a helyzetünk, mert nem tudjuk, hogy mit is kellene tenni. Nincsen, úgy látjuk, hogy nincsen keresztjén életvezetés. Úgy látjuk, hogy nincsen az Istennek útmutatása arra nézve, hogy hogyan éljük a hétköznapokat, és hogy rendezzük be. Mert sokáig sokan úgy gondolták, hogy ezek a dolgok, ezek nem számítanak. Ezek csak olyan külsőségek, ezek nem mentenek meg, hanem helyette csak a lelki dolgok számítanak. Azt gondolom, hogy ez egy tévedés volt. A sorrend a fontos, előbb a lelki dolgok számítanak, de hogyha a lelki dolgokból nem következik az életünkben semmi, akkor bizony nem fogunk előre lépni. Akkor a hitben is helyben fogunk topogni. Azt mondja, hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen. Arra utal az ige, arra mutat rá, ami számunkra, hogy fel kell ismernünk az Istennek a szeretetét. Hogy meg kell látnunk, hogy milyen nagy kegyelmet adott nekünk az Isten. És utána pedig ehhez kell mérni az életünket. Az esztelen élet az, amely nem veszi figyelembe az Istent. A bölcs az, amely komolyan veszi az Isten igéjét. Amely nem csak úgy tesz, minthogyha megismerné. Nem csak úgy tesz, minthogyha ez egy kis kipótlás lenne, hanem úgy tesz, mint amely az életnek valójában a kősziklája. Kedves testvérek, sokszor úgy érzem, és magamon is úgy látom, hogy olyanok vagyunk, mint ez a fogyasztói társadalom. Úgy közelítünk az Istenhez. Vagyis hogyan? Úgyhogy, ha szükségem van valamire, akkor elmegyek a boltba, és kiválasztom azt, amire szükségem van. Ha tejet kell hozni, akkor tejet hozok, hogyha zöldséget, akkor zöldséget, ha húst, akkor húst. Hogyha tisztítószert, akkor azt. Így tekintünk sokszor az Istenre is. Mire van szükségem? Gyászolok? Vigasztalásra. Oda megyek az Úrhoz. Uram, vigasztalj meg! Az életem nehéz helyzetbe került? Kétségbe esett vagyok? Uram, segíts! Vagy, hogyha azt szeretném, hogyha valami történne az életemben, akkor tőle kérek segítséget. Mindig azt akarom elvenni, amire nekem szükségem van. Azért akarok imádkozni, amire nekem szükségem van. Azt akarom, hogy legyen békességem. Azt akarom, hogy a gyermekeim ismerjék őt. Azt akarom, hogy azt az utat járják, amit te kijelöltél. Azt akarom, hogy a dolgaim rendben legyenek. És ezért imádkozunk. Vagy legalábbis óhajtjuk az Istentől a mi kéréseinket. Mindig el akarjuk venni azt, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. De keresztény embernek lenni nem azt jelenti, hogy fogyasztói, vallásos fogyasztók vagyunk. Egyébként ez a vallásos fogyasztás, ez nagy divat ebben a világban, nem csak keresztény szempontból is. Sokan vannak, sokan vagyunk, akik azt akarjuk ebből a dologból kivenni, ami nekünk hasznunkra van, talán ezért még adni is vagyunk hajlandót valamit pénzünkből, időnkből, de igazából az egész életünk fölött az uralmat nem akarjuk Istennek átadni. Nem gondoljuk, hogy az ő életvezetési tanácsait kellene követnünk. Nem gondoljuk, hogy keresztény életstílust kellene élnünk. Nem gondoljuk, hogy ebbe energiákat kellene fektetni, hogy így legyen. Hanem megmaradunk vallásos fogyasztóknak. Igaz keresztény módon, nem csak úgy, mint az egész világ, akik mindenféle vallásos és nem vallásos ideológikus dolgokat fogyasztanak, hogy az a lelküknek, az életüknek ezeket az igényeit kielégítsék. Vagyunk-e elég bölcsek meglátni az állapotunkat? Vagyunk-e elég bölcsek meglátni azt, hogy Istennek nem elvárásai vannak, hanem kegyelme van? Nem arról szólnak azok a leírások, amiket itt találunk, hogy az Isten szabályok közé akar bennünket adni, hanem útmutatást akar adni. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg a 10 parancsolatot is, hogy ezek a szabadság útjelzői. Nekünk is útjelzőket ad az Isten, táblákat, amik segíteni akarnak az életünkben. Miért vagyunk olyanok, akik figyelmen kívül hagyjuk ezt? Azt gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint az Isten. Azt gondoljuk, hogy jobban tudjuk a dolgainkat intézni. Elég baj, azt gondolom, hogy nincsen olyan modell, ami segítene bennünket a református életben. És azt gondolom, hogy ezért imádkoznunk kell, hogy legyen olyan modell, megmutatni, mit jelent, hogyan lehet reformátusként úgy élni, hogy közben Istennek a gyermekei vagyunk. Hogyan lehet úgy berendezni a napi rendünket, hogyan lehet úgy berendezni az életünket, hogy azon a helyen legyen az Istennek az akarata, az igéje, ahol annak lenni kell. És tegyük fel magunknak ezt a kérdést, ott van ez most. Vajon az életünkben Isten szeretete azon a helyen van, ahol lennie kell? Vagy megmaradtunk mi is a fogyasztói szemléletben, és ezt azt kiveszünk belőle többet, kevesebbet, amire szükségünk van? Vagy pedig készek vagyunk arra, hogy keressük az Isten útmutatását, megvívjunk ezzel, mert sokszor meg kell vívni önmagunkban is, hogy nem a szokásoknak, nem a mi gondolatainknak, és nem annak van az igaza, amit többen mondanak, és ami ma a trend, hanem az Isten igéjének. Készek vagyunk megvívni ezt a dolgot? Készek vagyunk ebben a tusakodásban lelkileg odaállni? Készek vagyunk úgy odaállni, hogy az Isten akaratát keressük? Azt gondolom, hogy ez egy jó útmutatás lehet a számunkra. Mert ez az igazi bölcsesség, ahol komolyan vesszük az Istent, és nem pedig kizárjuk őt az életünkből. Használjuk ki az alkalmas időt, azt mondja az ige. Most egy kicsit hadd mondjam az alkalmas időre. Az alkalmas idő sokak számára ez a bezártság. Az alkalmas idő, hogy elzáradtak olyan dolgok is, amik nem is biztos, hogy annyira fontosak az életünkben, mint amilyen hangsúlyt kaptak eddig, az eddigi időben. Használjuk ki ezt az alkalmas időt. Használjuk ki az alkalmas időt, a mostot arra, hogy Isten szeretete megtaláljon bennünket. Az alkalmas idő mindig az, amikor szól az ige. Az alkalmas idő most van. Nem arról szól az evangélium, hogy elrontottunk valamit eddig, hanem arról szól, hogy most nem kellene elrontanunk. Nem arról szól, hogy eddig Isten nélkül éltünk az életünkben, és nem vettük komolyan, hanem arról, hogy most komolyan kellene venni. Arról, hogy most és itt nem tehetünk mást, csak Istennek engedelmeskedünk. Ez az alkalmas idő, amikor ő megszólít bennünket a kegyelemmel és a szeretettel. Ezt az alkalmas időt kell kihasználnunk és megragadni. És hozzáteszi, nem fenyegetés, hanem a realitás, az idők gonoszak. Kedves testvérek, mondtam már, és biztos, hogy fogom még nagy felismerésem, hogy nincsen valóságosabban szemlélő dolog a világon, a Bibliánál, ami úgy láttatja bennünket a világot, amilyen a világ valójában. Nagyon realista a Biblia. Az idők gonoszak. Az idők gonoszak, mert eltelnek. Úgy eltellik, úgy elröpül az idő, az ember nem is gondolná. Amikor még elkezdtem az iskolát, akkor egy nyár, egy vakáció, az az idők végéig tartott. Amikor befejeződött az első vagy a második osztály, akkor úgy tűnt, hogy szeptember az valahol a következő évezredben lesz. Aztán utána valahogy ezek a nyarak egyre rövidebbek lettek. Olyan rövidek lettek, hogy amikor befejeztük az iskolát, már majdnem el is kezdődött. És ahogy teltek az évek, ember észrevesz, hogy eltelt megint 10 év, eltelt 20 év, lassan 25 éves házassági évfordulóm lesz, ember csak néz körbe, hogy megy az idő körülötte. De hogy megy? Istennel vagy nélküle megy? Az idő eltellik. Mennyi minden telt el Isten nélkül az életünkből? Nem itt lenne az idő, hogy most már komolyan vegyük az ő szavát? Az idők gonoszak. A tegnap nem jön vissza, de a ma itt van. Ma lehet ráfigyelni. Nem tudjuk jóvá tenni azt, ami elmúlt. De elfogadni a bűnbocsánatot el tudjuk, és most tudunk változtatni. arra tanít bennünket az ige, hogy bölcsek legyünk. Mert a bölcsesség az Istentől jön. A bölcsesség az Úrnak a félelme, az Isten felismerése, az ő szentségének a követése. A bölcsesség az, amikor az ember számol az Úristennel, hatalmával, kegyelmével, szeretetével és útmutatásával. Erre figyelmeztet bennünket az ige. Jól vigyázzatok. Jól vigyázzatok, kire figyeltek, kinek hisztek. Jól vigyázzatok, hogyan döntötök. Jól vigyázzatok, hogy Istennel éljetek. Keressük meg az ő útmutatását. Mit is akar tőlünk. És tanuljuk meg, tusakodjuk meg, hogy fontosabb az, amit ő akar, mint a mi megszokásunk, mint a mi kényelmi zónánk, amit eddig kialakítottunk az életünkben. Lehet, hogy ebből ki kell egy kicsit lépni, hogyha Istent akarjuk követni. Új szokásokat kell megtanulnunk, új modellt kell kialakítanunk. Kezdjük el együtt keresni, imádkozni ezért, és imádkozni egymásért. Mert Isten adja az ő bölcsességét mindazoknak, akik kérik tőle. Kedves testvérek, erre hív bennünket, vigyázzunk, nem fenyeget, figyelmeztet az ige, erre hív, hogy ne esztelenül, hanem bölcsen éljünk. Akkor élünk bölcsen, ha ráhallgatunk, ha őt követjük, és hogyha az életünk dolgait az ő igéjén, kijelentésén keresztül látjuk és mérjük meg. Legyünk bátrak ebben, szánjunk erre időt, és használjuk ki azt az időt, amit ad nekünk. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy az életünkben sok olyan időszak van, amely nélküled zajlott, amely valóságosan, vagy csak úgy látszat szempontjából volt nélküled való. Olyan idők, amikor úgy tűnt, mintha a tiéd lennénk, de nem voltunk azok. És volt, amikor nem is tűnt úgy, senki nem láthatta úgy, mi magunk is bevalljuk előtted. Megvalljuk előtted, hogy nem mindig kerestük az engedelmességnek az útját. Nem mindig te voltál a legfontosabb, hanem csak akkor jöttünk hozzád, amikor bajban voltunk, vagy amikor úgy gondoltuk, hogy jó az az útmutatás, jó az a áldás, ami számunkra nem jöhet rosszul, legalább nem árt, ha nem is használ. Urunk, tégy bennünket bölcsekké, hadd legyünk olyanok, akik értjük és szeretjük a te igédet, és hadd legyünk olyanok, akiknek a szívében ott van az elhatározás, hogy ezt kövessük, hogy e szerint éljünk, és hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel hívogatsz és figyelmeztetsz bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy mi mégis jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy nem tiltottál el az imádságtól, hogy valóban akkor is jöhetünk, amikor gondjaink és bajaink vannak. Köszönjük, hogy mindig meghallgathatjuk a te szavadat, és mindig leborulhatunk előtted. De kérünk, arra taníts, hogy ne csak ezt tegyük, hanem ennél többet is akarjunk. Köszönjük, mégis megtehetjük. Urunk, hálát adunk neked a megtartó kegyelemért, hálát adunk azért, hogy vannak napok, amikor téged dicsőíthetünk, vannak idők, amikor rád figyelhetünk. Köszönjük a testvéreket, én is köszönöm neked az összes visszajelzést, akik az istentisztelettel kapcsolatban valamilyen módon jelezték, hogy figyelnek, hogy itt vannak, hogy fontos számukra is az Isten igéje, és hogy az üres templom valójában nem üres, hanem együtt vagyunk a lélekben. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy meghallgatod az imádságot, köszönjük azt az édesanyát, aki most várja a gyermekét, köszönjük azokat, akik a gyermekeket nevelnek, és köszönjük azokat, akik imádkoznak azért, hogy mi mindannyian a te kezedben legyünk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, a gondjainkat és a bajainkat, nem csak azokat, amik a meglevők, amik terhek, amik nehézségek, rendezetlenségek, reménytelenségek az életünkben, hanem hallgass meg azokat is, amelyek most emiatt a járványhelyzet miatt alakultak ki. Imádkozunk azokért, akik ebben tevékenykednek, bármilyen területen, az egészségügyi dolgozóktól, elkezdve mindazokért, akik a biztonságunkra, az ellátásunkra, mindenre figyelnek. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik erőt, és áld meg őket az áldozatos munkájukért. És imádkozunk azokért, és Urunk, akik betegek, hogy Te légy az ő gyógyítójuk. Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk egymásra vigyázni, és hogy szeretetben tudjuk egymást figyelmeztetni ebben. És imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik hozzád kiáltanak, a nélkülözőkért, különösen is, akik ebben a helyzetben kerültek nehéz helyzetbe, mert elvesztették a munkájukat, mert otthon kellett maradniuk a gyermekeikkel, és nem tudnak dolgozni, hogy a megélhetésüket biztosítsák. Urunk, légy velünk, és légy segítségül, hogy egymást is tudjuk ebben, ezekben a helyzetekben támogatni. Imádkozunk a választott vezetőinkért, imádkozunk azokért, akik bennünket képviselnek, akik a településeink, akik az országunknak a vezetői. Adj nekik bölcsességet és erőt, hogy a Te akaratod szerint mindenki javára hozzanak döntéseket és jussanak elhatározásra. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik szomorúságban vannak ebben az időben, mindazokért, akiknek a családjában betegek vannak. Urunk, Te tarts meg bennünket, és Te őrizd meg mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, annyi minden van még a szívünkben, annyi mindenért tudnánk imádkozni, és biztos egyen-egyenként sok mindenért hálát adni is. Próbáljuk meg összefoglalni mindezeket, azzal az imádsággal együtt és fennhangon mondjuk mindenütt, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, megköszönjük az adományokat, amelyek érkeztek, az egyház fenntartói hozzájárulásokat, és megköszönjük a persejpénzként érkezett adományokat, ezekkel, és megköszönjük azt is, amit otthon gyűjtünk majd, és majd akkor, amikor találkozunk, akkor tudjuk odaadni, a persejbe beletenni. A honlapunkon is, és a YouTube-on, és a Facebookon is közzé tesszük az egyházunknak a számlaszámait, aki szívesen járulna hozzá a gyülekezet önfenntartó működéséhez, hálásan, és meg is tudja tenni ezt, hálásan köszönjük ezeket az adományokat. Ránk következő vasárnap 10 órakor kezdjük az istentiszteletet, az igehirdetés közvetítését. Szeretettel várjuk a testvéreket ide. Illetve szeretettel hívom a testvéreket, hogy ha valakinek valamilyen módon van valamilyen gondja, problémája, hogy írjon nekem, és megpróbálom továbbítani, ha nem tudnék segíteni, a gyülekezet tagjainak, akár név nélkül is. Vagy ha valakinek van olyan információja, ami segítségül lehet mások számára, akár munkahely, bármi, azt is örömmel fogadom. Addig, amíg egyedül ezt tudom követni, közvetíteni, szívesen teszem meg, és ajánlom szeretettel mindenki számára ezt a lehetőséget. Az Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk, illetve az áldás előtt fejezzük be. A 89. Zsoltárt énekeljük, a 89. Zsoltárnak az első és a 7. verseit. Istennek való hála énekez, az ő dicsőítése, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Első és 7. verseket énekeljük. Mert mondom, hogy meg. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.